Sziasztok! Megvárom, még csatlakoztok jó néhányan, és lesz egy egész csapatunk itt a mai istentiszteleten. Gyertek, nyugodtan csatlakozzatok! Hát itt vagyunk a... Hogy? Ti is gyertek majd mindjárt! Itt vagyunk! Közben küldhettek lájkokat, meg szívecskéket, meg különböző visszajelzéseket, így van. Jó látni téged, Judit, és mindannyiótokat. Itt vagyunk együtt, néhányan. Itt van Bendegúz, Fehér Józsi, Szabó Ádám, mindjárt adunk egy integetést is, és a mai alkalmunk egy tényleg egy különleges alkalom, többektől fogunk hallani, és Isten bátorítani fog bennünket. Jó, hogy gyülekezünk, és Isten sokat tartogat számunkra. Most itt vagyunk Adventnek az első vasárnapján, így van? És mit jelent az Advent? Megkérdezem az itt a stúdióban ülőktől, hogy mit jelent az Advent, tudjátok-e?
Eljövetel.
Eljövetel, így van, eljövetel, így van. Az Úr Jézusnak az eljövetele, első eljövetele, így van? És aztán az Úr Jézusnak a második eljövetele, és ez az az időszak, amikor van egy várakozásunk, és az Advent során csak van egy várakozásunk, hogy ünnepeljük Jézusnak az első eljövetelét. És várjuk a második eljövetelét, ami ámulatos lesz, úgyhogy hát ez nagyszerű, és jó látni Robi, Hasenfranz, Robi, Isten áldjon téged, így van, köszönöm. Nagyszerű, nagyszerű. Oké, mit szólnátok hozzá, hogy kezdjük egy imával, jó? És aztán megkértem a Fehér Józsit és a Bendegúzt is, hogy ő is osszon meg velünk, és aztán lesz egy üzenet, aminek a címe, most még nem mondom el, hogy mi lesz a címe, de egy izgalmas üzenetünk lesz Máté evangéliuma első fejezetéből. Úgyhogy, Atyán, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk így is, ilyen módon is. Köszönjük azt, hogy áldottak vagyunk, mert megmentettek, megváltottak vagyunk, hozzád tartozunk. Köszönjük azt, hogy a legnehezebb, vagy legsötétebb, vagy legbizonytalanabb vagy időben is a biztonságban vagyunk, és köszönjük neked. És csak kérjük a te Szent Szellemednek a szolgálatát, mind a tanításban, amit hallunk ma, mind a Zoom közösségben, ami lesz csak az alkalom második részében, és csak annyira hálásak vagyunk, hogy te, a te néped vagyunk. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen. 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 Oké, Józsi, jössz, gyere, felállítottuk itt a kis stúdiónkat, megvan a világítás, Józsi beállította, gyere.
Gyere. Sziasztok.
És fogd ezt a kis mikrofont.
Ah, szuper. Tényleg nagyon jó kis stúdiónk van, meg jó közösségünk van itt. Sajnáljuk, hogy ti, nektek most ott kell ülni a számítógép előtt, meg a telefonok előtt, de a szellemi szemeinkkel látunk titeket, és érzünk titeket, és szeretünk titeket. És egy nagyon-nagyon rövid és gyors gondolattal szeretnélek csak bátorítani, vagy magamat is, és titeket is. Ez a Márk 2-ből lesz egy rész. A Márk 2 21-től nézzük meg, jó? Azt mondja, hogy Atyám, áld meg ezeket a gondolatokat, kérlek. Senki nem var pedig új posztóból foltot óruhára. Máskülönben, ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja. A bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Jézusnak ezek a szavai Jánosnak a tanítványaihoz szóltak, és a farizeusokhoz. Ugye Jánosnak a tanítványai bemerítkezett hívő emberek voltak, és aztán ott voltak az írástudók is, akiknek szólt Jézus ezzel, és vajon mit akart nekik mondani. És ha egy picit visszább nézzük a második fejezetben, ott láthatjuk, ahogy a gutaütöttet meggyógyítja Jézus. Azt mondja neki, hogy látva azoknak a hitét, akik oda cipelték ezt a gutaütöttet, azt mondták, hogy megvan bocsátva a te bűneid. És ezt a farizeusok, mikor ezt hallották, az ő tudásaik és az ő addigi elképzeléseik szerint ez nem fért bele az ő korlátaikban, az ő gondolataikban, hogy hogyan mondhatja ezt valaki, hogy megvan bocsátva a ti bűneitek. És amikor Jézus ott volt és ezt hallotta, nem megdorgálta őket, hanem inkább helyette azt mondta, hogy mi különbség van a között, ha én azt mondom, hogy megvan bocsátva a te bűnöd, vagy ha azt mondom, hogy kelj föl és járj, és tett egy csodát, amit azelőtt még soha nem látott a nép. És az a gutaütött fölállt, fölvette a noszójáját és elindult. A farizeusoknak vajon milyen lehetett ez látni és átélni mindazt, ami ott történt? És csak ezen gondolkoztam azoknak, hogy vagyunk ilyen farizeusok mi is sokszor, hogy ilyen hitetlenkedünk, és a korlátainkban élünk, és abban a kis elképzelésben, amink megvan, vagy tapasztalatainkban, ami addig megvan Istenről és Jézusról, abban próbálunk kibontakozni, és abban próbáljuk táplálni az életünket, és keresni gyógyulást. És aztán utána mit csinál Jézus? Eljön, és aztán valami nagyon nagy csodát tesz az életünkbe. Ahogyan most várakozásunk van, így a karácsonyi időszak, ugye Jézus eljövetele, Jézus valójában ezt tette a mi életünkbe. Belejött az életünkbe egy olyan személyes kapcsolatba, amit elképzelni nem tudtunk volna azelőtt, és egy teljesen új szövetsége által részévé tett önmagának. Ez micsoda gondolat, nem? Hogy a mindenható Isten, az a hatalmas, korlátlan Isten személyesen itt van az én életemben. Hát ez gyönyörű. Tehát ha csak így erre gondolok, az már felborít minden addigi elképzelésemet az életről, és az életnek az értelméről, és az eddigi utamról. És egy teljesen új szemszögbe helyezi ezt a dolgot. Ugye próbálunk élni abban az elképzelésünkben, ami van, de Isten, amikor bejött az életedbe, vagy bejön az én életembe, egy teljesen új nézőpontba helyez mindent. És az addigi elképzelésünknek vége. Annak lőttek. Mert Isten valami egészen újat hozott be. Ugye az új bort nem tölthetjük a régi tömlőbe. Az új bor, ami az új szövetsége Istennel velünk, az egy merőben teljesen új dolog, ami az addigi elképzeléseinket, az addigi meggyőződéseinket és az addigi dolgainkat teljesen lecseréli egy személyes kapcsolatra ő vele. Amin keresztül kapunk egy teljesen új meggyőződéseket, teljesen új épülés, gyógyulást az életünkben, és ezen a személyes kapcsolaton keresztül ismerhetjük meg őt, magát, az Istent. És ez egy csodálatos gondolat, hogy nem tölthetjük az eddigi elképzeléseinket, csak így engedjük el most. Az eddigi meggyőződéseinket engedjük el most, és adjunk teret annak a nagy, hatalmas Istennek, aki betöltötte a mi életünket, ami eljött és olyan személyes kapcsolatot hozott létre közöttünk az új szövetsége által, amiben újra táplálkozhatjuk, felülírhatjuk az eddigi dolgainkat, és meggyógyulhatunk, és egy új életet kezdhetünk. Legyen ez a várakozásunk most a karácsony időszakra, hogy kezdjünk egy új életet Istennel. Ne töltsük az új bort ebbe a régi tömlőbe, hanem egy teljesen új hozzáállással legyünk nyitottak Jézus Krisztusra, aki ott él bennünk, és adjunk teret most ő neki ebben az életben. Ezzel a kis rövid gondolattal kívánok nektek egy ilyen nagyon-nagyon gazdag várakozással teli időszakot ebben az időben, és aztán lássuk meg, hogy mit hoz ez az új szövetség számunkra. Jó? Isten áldjon titeket, nagyon-nagyon szeretlek titeket, és csak gondolok rátok, és imádkozom értetek. Nagyon.
Wow. Köszönjük szépen! Köszönjük, Józsi! Nagyon bátorító volt, megszólított, megérintett bennünket. Köszönjük, hogy Jézus itt van az életünkben, és egy új bor, és nem a régi tömlőbe. Vendegúz, gyere, oszd meg velünk, és csak annyira szükségünk van így a bátorításra, olyan áldottak vagyunk, hogy ilyen testvéreink vannak.
Sziasztok! Imádkozzunk először. Drága Úrunk, Te vagy a mi erősségünk, és Te tőled jön irgalom és kegyelme az életünkben. Uram, beszélj hozzánk, kérünk Téged most is, a Te jó voltodból. Kérlek, Uram, hogy gyógyíts meg minket. A Te irgalmad által, Te nevedben, ámen. Máté 9-ből szeretnék röviden megosztani veletek. És itt Máté 9 egyébként pont azzal kezdődik, amiről Józsi beszélt, csak ő Márk 2-ből. Úgyhogy én meg közvetlenül utána lévő részről szeretnék beszélni. És ez pedig itt 11. verstől, hogy rövidebbek legyünk. És látva ezt a farizeusok, mármint az, hogy ott volt a bűnösökkel és leült velük enni, ami egy nagyon különleges dolog volt. Látva ezt a farizeusok mondának az ő tanítványainak, miért teszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanék itt, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenném pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérése. És ott van Jakab 2.13, ami azt mondja, hogy diadalmaskodik az irgalmasság az ítélet felett. Az irgalmasság az ítélet felett diadalmaskodik. Mit jelent ez a dolog? Az én életemben azhoz győzelmet, hogy Isten irgalmas irántam, és nem az ítélet. Ha elítélsz engem, ez nem fogja előrevinni az életemet. Ha saját magamat elítélem, ez nem fogja előrevinni az életemet. De Isten irgalma előre viszi az életemet. Egy gyülekezet életét nem az ítélkezés viszi előre. Egy család életét nem az ítélkezés viszi előre, hanem az, amikor Isten irgalma is belép az életembe, a gyülekezet életébe, egy család életébe, egy kapcsolatba, egy barátságba. Az ítélet szellemisége helyett az irgalom szellemisége van ott. És itt ezt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, és annyira lehetünk úgy keresztények, hogy így megízleljük vagy a jóságot, és egy ítélet lesz a szívünkben. Ez a jónak kellene, a helyes cselekedet, a helyes gondolkodás, a helyes döntések alapján folyton ítéleteket hozok. És az a nagyszerű ebben, hogy igazából mindenkit el tudok ítélni. Tehát mindenki egy kupacba kerül. De hogy ez az a dolog, ami gyógyuláshoz az életemben? Azt mondja Jézus, hogy ő nem ezért jött. És ez olyan nagyszerű, mert lehet, hogy emberek elítélnek. De tudod mit? Jézus nem ezért jött. Nem ezért jött. És erre tanít minket. És ezért mondja, hogy ezt tanuljátok meg, hogy mi ez. Azt mondja, tanuljátok meg, hogy mi ez. Nem csak az, hogy tanuljátok meg ezt, hanem hogy mi ez igazából, mélységében. Tanuljátok meg, hogy én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra. És tudjátok, mi betegek vagyunk. Betegek. És Isten az orvos, mi pedig olyanok lehetünk, mint egy ápoló, ugyanabban a kórházban. És igazán a gyógyszer az elengedés. Az az irgalom. Amikor meglátom a testvéremet, amikor amikor meglátom a családtagomat, amikor meglátom saját magamat, akkor a gyógyulás ott van az elengedésben. Nem csak a mi kis emberi elengedésünkben, mert az kevés, hanem Isten irgalmában, amikor Isten belép az ő szeretetével, az ő érintésével, az ő irgalmával, és ez az a dolog, ami meggyógyítja az életünket, ami meggyógyítja a családot, meggyógyít egy gyülekezetet, meggyógyítja a környezetünket, egy kapcsolatot. És Istenre van szükségünk, az ő irgalmára és kegyelmére. És legyen ez a sok közöttünk az ő jó voltából. Köszönjük neked, drága Urunk, a te drága szent nevedben. Amen.
Köszönjük, Bendeg úz, de jó, Józsi, köszönjük, Urunk. Itt van velünk Ádám, Szabó Ádám, és csak két dolgot mondanék. Igazából szeretnénk ebbe a szellemben folytatni az alkalmat, de két dolog. Az egyik az az, hogy van egy gyülekezeti belső Facebook csoportunk, úgyhogy ha gyülekezeti tag vagy, ha a mi helyi közösségünknek a gyülekezeti tagja vagy, vagy tagja vagy, akkor csak szeretnénk, hogy benne legyél ebbe a csoportba, úgyhogy kérlek jelentkezz. Jelentkezz, vagy hogy kell ezt mondani, Bendeg úz? Mit jelentkezni kell rá, igen. Kérlek, jelentkezz. Ha vannak olyan belső információk, amit szeretnénk, hogy a gyülekezetünk tagjai lássanak, halljanak, olyan kommunikáció, akkor ez ott fog történni. Ez az egyik. A másik az, hogy szeretnénk összerakni egy állandóan frissülő ima listát, ahol így a gyülekezetünkben lévő szükségek, személyes szükségek, gyülekezeti szükségek ott vannak, és Ádámot kértem, hogy állítson össze egy ilyen listát. Gyere, Ádám, csak azért, hogy majd elmondjuk az információt erről. Úgyhogy csak szeretnénk, hogy ez ott lenne a mi gyülekezeti csoportunkban, ez a lista, ima lista, és ezt újból és újból, nem tudom, két hetente vagy valamennyi időközönként Ádám és az ima csapat tudja frissíteni, és mindig ott van előttünk, és tudunk imádkozni ezért, és aztán lehet, hogy bizonyságok vagy, hogy így Isten válasza is ott van számunkra, azt is oda tudod tenni. Ádám, gyere csak, hogy mondd el nekünk, hogy tud megtörténni az ima listára való kommunikáció.
Sziasztok! Csak röviden így két dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy csütörtökönként van egy online imánk, amiről meg lett osztva egy poszt a Facebookon, ezt megtaláljátok. Ezzel kapcsolatban az információt ugyanazon a linken tudtok csatlakozni, csütörtökön 6 órától ez az online imához, mint amit használunk az Isten tisztelet utáni beszélgetésekre, hogy bátorítalak titeket, hogy csatlakozzatok. És a másik pedig az, hogy igen, készül egy ilyen lista, szeretnénk egy ilyen listát csinálni, és szeretnénk, nyilván nem szeretnénk, hogyha nem csak az ima csapat imádkozna, hanem hogyha az egész gyülekezet imádkozna, hogyha tudnánk egymásnak a dolgairól, és tudnánk imában hordozni egymást. Ezért készül ez a lista, és az a kérés, hogy csináltunk egy e-mail címet, illetve létezik egy e-mail cím, és szeretnénk, hogy erre küldenétek az ima kéréseiteket. Ez az imacsoport@bibliaszol.hu e-mail cím, amit szintén megtaláltok a Facebookon, hogyha esetleg ezt elfelejtitek, de arra kérünk titeket, hogy erre az e-mail címre küldjétek az ima kéréseiteket, és aztán igen, ezt a listát meg fogjuk osztani. Úgyhogy esetleg még annyira kérlek titeket, hogyha valami oknál fogva szeretnétek olyan imakérést küldeni, ami nem publikus, vagy szeretnétek, hogyha nem szerepelne ezen a listán, akkor az e-mailben ezt jelezzétek nekünk. Jó? Köszönöm szépen, Isten áldjon titeket!
Oké, nagyon jó. Na hát, köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk. Máté 1-nél kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, és ma advent első vasárnapján Máté 1-ből fogunk olvasni az első 17 verset, és itt szerepel a nemzetség táblázat, és azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy Jézus nemzetség táblázatának titkos üzenete. Úgyhogy van ebben jó néhány titkos üzenet ebben a nemzetség táblázatban, legalábbis titkos lehet számunkra itt a 21. században, akik lehet, hogy kevésbé alaposan olvassuk ezeket, vagy nem annyira látjuk, vagy értjük ezeket. Istennek egy álmulatos üzenete van a karácsonnyal kapcsolatosan, az Úr Jézus Krisztussal, az ő céljával, a nemzetség táblázatban. Úgyhogy gyertek, olvassuk el az első 17 verset. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákob, Jákob fia volt Júda és testvérei. Júda fia volt Fárez és Zera Támártól, Fárez fia volt Hezron, Hezron fia volt Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nachson, Nachson fia volt Szálmon, Szálmon fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Obed Rúttól, Obed fia volt Isai. Isai fia volt Dávid király, a Dávid fia volt Salamon, az úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abia, Abia fia volt Ászá, Ászá fia volt Josafát, Josafán fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás, Uzziás fia volt Jótám, Jótám fia volt Áház, Áház fia volt Ezékiás, Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámon fia volt Jósiás, Jósiás fia volt Jekonyás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekonyás fia volt Sealtiel, Sealtiel fia volt Zerubábel, Zerubábel fia volt Abihud, Abihud fia volt Eljákim, Eljákim fia volt Azzur, Azzur fia volt Cádók, Cádók fia volt Jákin, Jákin fia volt Elihud, Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattán, Mattán fia volt Jákob, Jákob fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig 14 nemzedék, és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig 14 nemzedék. Ez Isten igéje. Na, hát érdekes egy ilyen nemzetség táblázatot olvasni. Van jó pár belőle a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben Jézussal kapcsolatosan. És tudjátok, ez a nemzetség táblázata, ahogy egyébként más nemzetség táblázatok is, de most kifejezetten ez a nemzetség táblázat nem csak valamilyen oda dobott, oda gónyerált, oda hányt, vetett nemzetség táblázat, hanem ez egy gondosan, aprólékosan megmunkált, átgondolt nemzetség táblázat volt, azért, mert volt egy cél, több célja volt ennek, több üzenete volt ennek a nemzetség táblázatnak, vagy egy ilyen nemzetség táblázatnak. A szerzőnek, az írónak volt egy teológiai, egy bibliai üzenete azzal kapcsolatosan, ami ide le volt írva, és nem csak az volt az üzenete, ugye, hogy Jézust hitelesítse, hogy Jézus egy valós zsidó ember volt, és úgymond a kortársai számára, vagy ugye Máté evangélium kifejezetten először is a zsidóknak íródott, hogy a zsidók valami módon így be tudják hitelesíteni, és tudják hova tenni Jézus Krisztust, hanem ezen túl voltak másfajta üzenetei is, ami meg lett fogalmazva. És három ilyen üzenetet szeretnék megmutatni, ami benne van ebben a nemzetség táblázatban, három titkos üzenetet, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat fog segíteni és bátorítani fog bennünket, és meg fogja velünk, vagy segít nekünk megértetni az evangéliumot, hogy miért is jött el Jézus Krisztus. Először is így az első üzenet, amit látunk benne, az első versben azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Így van, tehát itt van benne, hogy beazonosítja, hogy Jézus Krisztus, és rögtön hozza az első, amit mondta, hogy ő Dávid fia, és ez nagyon-nagyon fontos volt, mert hozza a királyi vérvonalat, és azt mondja, hogy Jézus, ő Dávidnak a leszármazottja, és Dávidnak 2 Sámuel 7-ben adatott az az ígéret, hogy az ő fia lesz az a király, aki örökkön, örökké a trónon fog ülni, és az összes ószövetségi ígéret így a megváltó messiás királyra, az innen származik, hogy ő király lesz, aki Dávidnak a trónján fog ülni, és Dávidnak a fia Jézus az a király, aki örökké uralkodik. Jézus az, akinek az uralma örökké uralkodni fog, és bármi, amit olvasunk őróla, ő az örök király Dávidnak a trónján. És ez egy nagyon fontos üzenet, egy nagyon lényeges üzenet alapvetően, és később itt a nemzetség táblázatban, mikor arról beszél, hogy Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól babiloni fogságig 14, a babiloni fogságtól Krisztusig 14 nemzedék. Igazából nem pontosan 14 nemzedék volt, hanem ez gondosan, ilyen az Ószövetségben is történt, meg lett szerkesztve, hogy ez a 3x14-es szám kijöjjön. Mert a 14-nek egy különleges jelentése van, minden, a héberben minden betűnek számértéke is van, és Dávid betűinek, DVD, a héber betűinek a számértéke 14. Tehát azt mondja, hogy Dávid egyenlő, vagy Dávid fia egyenlő Jézus Krisztus. Jézus Krisztus Dávid fia. Ő a király, aki örökké a trónon ül. A másik, amit látunk, az azt mondja, hogy Ábrahám fia. És ez is nagyon fontos, nem csak azért, hogy be legyen azonosítva, hogy Jézus zsidó ember volt, és Ábrahám leszármazottja, hanem arra az ígéretre utal, amit Ábrahámnak adott Isten 1 Mózes 12.3-ban, hogy Ábrahám, a te magodban megáldatnak a Földnek minden nemzetsége. Tehát a te magod, a Krisztus, a Messiás Jézus fogja elhozni az egész világ számára az áldást, és őtőle fog áradni az egész világ számára az áldás, úgyhogy ő Ábrahám fia. Aztán a második üzenete, titkos üzenete úgymond ennek a nemzetség táblázatnak, ahhoz kapcsolódik, a 16. vershez kapcsolódik, ahol azt mondja, hogy Jákob fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek. Hogy egy héber nemzetség táblázat csak nem így hangzik, hanem úgy hangzik, ahogy javarészt olvastuk, hogy József fia volt Jézus, és hozza a férfiakat, az apát és a fiút, és a nők nincsenek említve egy nemzetség táblázatban. Nem igazán lényegesek az anyák egy nemzetség táblázatban. De itt, mivel tudjuk azt, hogy Jézus igazából nem József fia volt, így van? Sőt, a következő szakaszban, 18. verstől a szűztől való születést fogja kifejteni. Hogy igazából Jézus nem József fia volt, hanem Jézus Mária fia volt. És amikor odaért volna egy olvasó, aki mélyen át volt itatva az Ószövetséggel és Isten ismeretével, odaért volna ez a vershez, és azt olvasta volna, hogy azt olvasta, hogy Jákob fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, úgy érezte volna, hogy tudod mit, ez csak így nincs helyén. Isten nem így működik. Máriától született József. József fia volt Jézus, nem Máriától született. Ez csak nincs helyén. Ez egy ilyen rendetlen dolog. Ez nem egy ilyen tiszta udvarrendes, ez nem kóser. És hogy egy szűztől született, hát ki látott még ilyet, hogy szűztől született? Isten, ha a világ megmentésére a tervet kiterveli, és aztán véghez viszi a Mesiáson keresztül, akkor nem fog pont egy ilyen gyenge láncszemet adni, hogy egy szűztől fog születni. Ennek csak nincs értelme. Isten nem így működik. Isten mindent ékesen és széprenddel tesz. Van, és ott van ez a gondolat az emberben, most is, és ott volt akkor is. És a nemzetség táblázatban van egy érzékenyítés, ami azt jelenti, hogy mire a 16. vershez ér, előtte már a nemzetség táblázatban el vannak vetve minták, amik azt mondják, hogy nem, Isten nem egy dobozban gondolkodik, Isten dobozon kívül cselekszik. Olyannyira, hogy mire Máriához eljutunk, hogy Mária fia Jézus, előtte már 4 asszonyt megemlít. A nemzetség táblázat, és nem szoktak ilyet tenni nemzetség táblázatokban, 4 nőt egy olyan nemzetség táblázatban, ahol csak férfiak kellenének lenni. És ennek a 4 nőnek van egy üzenete. Ezzel a 4 nővel Istennek egy üzenete van. És ez a 4 nő, akit olvasunk, az egyik Támár, a második Ráháb, a harmadik Rút, és a 4. Becsabé, a Dávidnak a felesége, akitől származott Salamon. És ez 4 szokatlan történet. 4 rendkívüli történet. 4 furcsa történet, 4 megdöbbentő történet, 4 elképzelhetetlen történet, 4 meghökkentő történet, azért, hogy előkészítse a terepet és a gondolatokat arra, hogy behozza Máriát, akitől van Jézus. 4 szokatlan történet, ami Isten munkájáról beszél. Gondold végig, és gyere végig velem egy picit röviden. És persze valaki, aki át van itatva az Ószövetséggel, és abban az időben, tudod, a zsidó emberek át voltak, csak ott volt az elmékben Támár, és Ráháb, és Rút, és Becsabé, és rögtön ismerték, és tudták a történeteket. Támárnak a története így van, aki egy kánaáni, kananeus asszony volt. És Júda, Izrael 12 fiából az egyik, 12 törzsének az egyik vezetője, vagy atya, ősatya, Júdának a fia, Júda a fiának feleséget talált, ezt a kananeus asszonyt, Támárt. És Júdának a fia, Támárnak a férje meghalt. Ezért zsidó törvény szerint Júdának a 2. fiát is hozzá kellett adni Támárhoz, azért, hogy magot támasszon az ő meghalt testvérének. És Júda megtette a 2. fiával is, aki Támár mellett úgy szintén meghalt. És Júdának volt még egy 3. fia, akit azt gondolta, hogy nem fogom odaadni ennek az asszonynak, mert meg fog halni. Úgyhogy nem adta oda. És éppen ezért Támár egy cselhez folyamodott. És a csel az volt, hogy Támár parázna asszonynak, prostituáltnak öltözött. És oda ment, ahova Júda, az ő apósa ment, és kiállt az út a szélére, sarkára úgymond. És amikor ment az ő apósa Júda, akkor Júda bekérezkedett és bement Támárhoz, és vele hált. És ezután Támár terhes lett az apósától, Júdától, és ez 1 Mózes 38-ban van a történet, és egy lenyűgöző, ismét jól megírt történet, aminek van egy célja, és Támártól született, Júdától Támárra való lefekvéséből született Fáresz, akitől származik az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy van egy Támárunk, egy furcsa történet, nem? A Biblia tele van furcsa történetekkel. A Biblia tele van rendkívüli, rendhagyó, meghökkentő történetekkel. Aztán ott van a következő, Ráháb. Így van? Józsué 2-ben, amikor jön Isten népe, hogy bemenjen az ígéret földjére, és Józsué kiküld 2 kémet, és ők bemennek Jerikóba, és ott van egy asszony, Ráháb, akiről azt mondja az írás, hogy parázna. Parázna. Tehát valószínűleg egy prostituáltról beszélünk. Egy parázna asszony, és ez a két férfi bemegy hozzá, és keresik, és ez az asszony elrejti. Ráháb, a parázna elrejti a 2 kémet. És aztán beszél velük, és mit mond Józsué 2-ben? Azt mondja, hogy én tudom, hogy Isten nektek adta ezt a földet. És amikor kijöttetek Egyiptomból, az egész népnek itt, a Kánán földjén megolvadt a szíve. És tudom, hogy a ti istenetek az Isten az égen és a földön, és be fog hozni benneteket, és nektek fogja adni Jerikót. Úgyhogy amikor bejöttök, akkor irgalmazzatok. Tudod mit? Ennek az asszonynak hit van minden egyes szavába. Tudod, ott van Izrael ennyi hittel, ott van a 2 kém is, lehet, tudod, ennyi hittel, és ott van ez a parázna asszony, tudod, minden szava tele van hittel. Tele van hittel. És egy parázna, egy prostituált. Úgyhogy megtörténik, amikor leomlolnak Jerikónak a falai, akkor megmenekül Ráháb és Ráhábnak a családja, és van egy Daliás vitéz, aki elveszi Ráhábot. Méghozzá Nachsonnak a fia Szálmon. Nachson, a zsidó legenda szerint, Nachson volt az az ember, amikor ketté nyílt a vörös tenger, akkor ő volt az első, aki belelépett a vízbe, vagy a víz helyére. Nachson, az ő fia Szálmon elvette Ráhábot. És az ő fiuk lett kicsoda? Boáz! És az ő fia lett Obed! És az ő fia lett Isai! És az ő fia lett Dávid! Miről szól? Az az, hogy Isten szeret meghökkentő személyeket, furcsa helyzeteket használni. Isten szeret rendkívüli, szabálytalan, hallatlan, eltérő, nem kóser embereket használni. És ilyen Ráháb. És aztán ott van Rútnak a története. A moábita Rút, aki nem volt zsidó, ugyanúgy, ahogy nem volt zsidó Ráháb se, hanem kananeus. És ez a moábita lány vagy asszonyban ott volt a hit, a ragaszkodás, a hűség, ahogy Naomival visszament Betlehembe, olvasd el Rútnak a történetét. És aztán Boáz elvette őt, és Boáznak és Rútnak a fia lett Obed, és az ő fia lett Isai, és az ő fia lett Dávid. Úgyhogy megdolgozza a szívünket a nemzetségtáblázat, hogy végig gondoljuk, ahogy bele vannak téve ezek a személyek, hogy amikor odaérünk a szűztől való születésig, Mária történetéhez, azt mondhatjuk, hogy igen szokatlan, igen eltérő, igen, ez nem szokványos, igen, ez eléggé furcsa, de már annyi furcsa dolgot láttunk a Szentírásban, hogy Isten szereti összekoszolni az ő kezeit, Isten szeret furcsa, szokatlan, nem kóser emberekkel dolgozni, és Istennek a megváltó terve sokszor nagyon szokatlan eszközökön keresztül munkálódik ki ebben a világban, és ez ma is így van. És a negyedik asszony az Betsabé. Így van ez. Betsabé történetét olvasod, ahogy Dávid, igazából Betsabé, nem tudom, hogy egy rossz személy lett volna. Dávid volt a rossz személy, Betsabé. Dávid ott ment a teraszán, vagy az erkélyén, és látta ezt az asszonyt, ahogy fürdött. Jó, mezítelenül fürdött, de hát úgy szoktak az emberek általában. és magához kérette Betsabét, magához hívatta, és Dávid lefeküdt vele, és aztán a gyermek meghalt, és utána elvette őt, és az ő gyermeke lett Salamon. Betsabé, aki Isten hűségének a kifejeződése, Isten megbocsátásának a kifejeződése, Isten bármilyen helyzetet tud használni. Lehet, hogy elrúgtuk a pöttyöst sokszor, lehet, hogy elszúrtuk sokszor, de Isten nem zavarja, ez nem állítja meg. Isten nagyobb a bűnünknél, nagyobb a vétkünknél, nagyobb a hiányosságainknál. Isten nagyobb. Úgyhogy itt van ez a négy nő, Támár, Rút, Ráháb, Rút és Betsabé, és aztán az ötödik Mária. És mire odaérünk Máriához, megértjük azt, hogy Isten szeret dobozon kívül gondolkodni. Isten szeret dobozon kívül cselekedni. Isten szereti azokat a dolgokat is, amik nem olyan kóserek. És így jutunk el az utolsó titkos üzenetéhez, a nemzetség táblázatnak, amit itt találunk. Ami igazából az evangélium. Ez az evangélium előtti evangélium. Mert igazából itt Jézus be van vezetve, és aztán Jézus megszületik. És aztán látjuk Jézusnak a szolgálatát, és látjuk azt, hogy ő kiválaszt 12 bunfordi embert. Egyszerű, hétköznapi halászember, semmi kóser nincs belőlük, felőlük, semmi nagyszerű, tudod, nincs pompás jó illatuk, hanem halszaguk van, tudod, nem igazán nagyszerűek, nem nagyszerű az ikujuk, egyszerű emberek. Jézus látjuk azt, hogy szereti a bűnösöket, a bűnösöknek a barátja, hogy most hallottuk. Jézus szüntelen, kikeresi és kikutatja a megvetettet, a bűnöst, az elutasítottat, azt, akivel már a társadalom sem gondol, vagy az, aki már önmagáról is lemondott. És ez az evangélium. És itt a nemzetség táblázatban itt van ennek az előüzenete. Ahogy látjuk, hogy Isten a történelem során mindig szeretett dobozon kívül munkálkodni. És lehet, hogy tudod, benned is ott van a kérdés sokszor, mert bennem valóban, bennem is ott van a kérdés, hogy vajon Isten tényleg mindig elfogad engem? Vajon tényleg kóser vagyok, rendben vagyok előtte? Nem vagyok-e túl bűnös, vagy nem rúgtam el már túl sokszor a pöttyöst? Vagy nem túl terhelt az én múltam? Vagy nem vagyok túl kicsinyhitű? Vagy egyszerűen az életem nem túl zűrzavaros? Vagy tudod, ránézhetünk a családunkra, vagy a házasságunkra, és azt mondjuk, hogy hát igen, megvan az én elképzelésem, hogy milyen egy ideális házasság. Megvan az én elképzelésem, hogy milyen egy ideális család és egy családélet. Hát ez csak nem én vagyok, az én házasságom nem ideális, az én családom nem ideális. Ránézhetünk a bibliaolvasási szokásainkra, az ima életünkre, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy tudod mit, tehát én csak nem vagyok egy olyan nagyszerű hívő. Én egy hétköznapi ember vagyok, küzdelmeim vannak az imával, küzdelmeim vannak a bibliaolvasással, küzdelmem van egy nagy csomó mindennel, és az ördög ezt kihasználja, és folyamatosan sug a fülünkbe, és ott van, és a levegőben hatalmaság fejedelme munkálkodik, és azt mondja, hogy tudod, nem vagy odaillő, lehet, hogy bemegyünk a gyülekezetbe, és egy Isten tisztelt, és azt látjuk, hogy az emberek felszabadultak, mosolyognak, barátságosak, könnyedek, énekelnek, hisznek, és azt mondjuk, hogy tudod mit, ez lehet, hogy ti ilyenek vagytok, de én csak nem ilyen vagyok. Én csak nem ilyen vagyok. Én nem tudok ilyen lenni, nem vagyok ilyen nagyszerű, mint ti. Én nem vagyok ide élő. Én Isten engem nem igazán tud használni. Tudna használni, ha olyan lennék, mint. És megvannak ezek az elképzelések az életünkben. A fejünkben, ahogy a Józsi is megosztott. Tudod, ilyen merev elképzelések, hogy milyen az a tiszta udvar, rendes ház, az a rendes hívő élet. És ha olyan lennék, akkor lehet, hogy Isten valóban mindig elfogadna engem. Vagy ha olyan lennék, akkor valóban Isten tudna használni az ő megváltó tervében. Valóban tudna használni. De hát így, hát semmi különös nincs felőlem. Nem igazán illek. Én nem olyan vagyok. És az ámulatos üzenet ennek a nemzetség táblázatnak az, hogy nem baj, senki nem olyan. Miért? Támár olyan? Így van, a parázna asszonynak öltözött. Miért? Ráháb olyan a parázna. Miért? Rút a moábita olyan? A Betsabé olyan? Nem. Az üzenete az, hogy Isten szereti bekoszolni a kezét. Isten szeret méltatlan embereket használni. Isten szeret olyan embereket, szeret bennünket, és nem ezekbe a kategóriákba gondolkodik. És Isten nem azt várja, hogy ideálisak legyünk, vagy eszményi férjek, vagy feleségek, vagy hívők, vagy eszményi családunk legyen, vagy eszményi szolgálatunk, vagy eszményi gyülekezetünk, hanem szeret bennünket. És Isten végezetül szereti az ő gigantikus tervét, rendhagyó, nem kóser, furcsa embereken keresztül véghez vinni. Milyen bátorító ez. Isten szereti véghez vinni az ő tervét egyszerű embereken keresztül. És hogyha megnézed a Bibliát, ez az üzenet. Azért mondtam, hogy annyi furcsa történet van a Bibliában. Olvasd Sámson történetét, furcsa történet, nem? Alig bír az ember kiigazodni. De ha igazán olvasod Ábrahám történetét, Izsák történetét, Jákob történetét, akinek 4 felesége volt, és 12 gyereke, és féltékenység volt köztük, vita volt köztük, tudod, eladták a testvérüket. Értem, ez a történet 1 Mózes 38-ban Júdáról és Támáról, ez oda be van szúrva József történetébe. Arról beszél, hogy mindannyiunknál kilóg a lóláb, de Istent ez nem akadályozza meg, hogy a gigantikus tervébe használjon téged, használjon engem, izgatott legyen felőlünk, megmentsen bennünket, gyermekévé tegyen bennünket, és csak itt kell átállítani a gondolatainkban a gondolkodásmódot, hogy Isten szereti a szokatlant, a nem szokványosat, Isten szereti a furcsát, a megdöbbentőt, az elképzelhetetlent, a rendhagyót, a rendkívülét, a szabálytalant, és Isten szereti, és ez az üzenete ennek a nemzetség táblázatnak. És ez az üzenete igazából az egész Bibliának. Amen? Amen. Úgyhogy, hát köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy az evangélium, az örömhír, a jó hír az be van kódolva minden történetébe a Bibliának. Köszönjük, hogy be van kódolva az egész DNS-ében. Köszönjük azt, hogy a messiás, a megváltó, mikor eljön, és ő eljött, ott van az evangélium már a nemzetségtáblázatban. Köszönjük, Uram, Támárnak a történetét, Ráháb történetét, Rútnak a történetét, Becsabé történetét, hogy a következő napokban, hetekben, hónapokban, években, hogy visszagondolunk ezekre a történetekre, ott lehessen számunkra az a hihetetlen remény, hogy igen, 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 egy nagyszerű csapatnak vagyok a része. Egy olyan csapatnak, amit úgy hívnak, hogy Isten népe, nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ilyen a mi Istenünk. Köszönjük neked. Uram, imádkozom azért, hogy ez az üzenet, ez ott harsogjon a mi szívünkbe. Imádkozom azért, hogy ez kivegyen bennünket olyan gondolkodásmódokból, olyan megkötözöttségekből, olyan lelki csapdákból, amelyeket az ördög állított számunkra. Hogy az ördög újból és újból azt mondja, hogy te nem vagy odaélő, te veled valami baj van, és azt tudjuk mondani, hogy hát abszolút baj van, de hála Istennek ez nem baj, mert Isten velünk van. Köszönjük. Uram, imádkozom azért, hogy ahogy várunk rád ebben az adventi időszakban, hogy változzunk meg a te kegyelmed szavától. Köszönjük Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Na hát, amen. De nagy öröm volt így ilyen módon is együtt lenni veletek. Úgyhogy, ahogy elbúcsúzok itt tőletek, meg elbúcsúzunk itt, akik a stúdióban vagyunk, lesz egy Zoom közösségünk, és csak hagyj mondjam azt, hogy valaki azt mondta a múltkori Zoom közösségnél, hogy nem tudom, hogy mikor voltunk utoljára ennyien a nappalinkba. Így van, nem tudom, hogy mikor voltunk utoljára ennyien a nappalinkba, úgyhogy ez egy nagyszerű, hogy erről beszélgetünk most is, meg szerdán is, meg különböző alkalmakkor. Úgyhogy gyere, csatlakozz hozzánk most Zoomon, egy pár perc múlva meg fogom nyitni, ha jó lesz egymást látni, jó lesz arról beszélgetni, hogy ki mit kapott, kinek mit adott Isten, és egyszerűen csak nagyszerű lesz közösségben lenni. Oké, úgyhogy Isten áldjon benneteket, sziasztok!